Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap evangéliumát, igehirdetési alapigéjét, amelyet Lukács evangéliumában találunk megírva a 8. fejezet 4. versétől a következőképpen. Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, hogy megették az égi madarak. Némelyik a köves helyre esett, és alig, hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott, akinek van füle a hallásra, hallja. Megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje. Akinél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük, ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. A tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják őket, és nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Ámen. Foglalunk helyet. Kedves testvérem az Úr Jézus Krisztusban, hát úgy gondolom, hogy el vagyunk kényeztetve mostanában, mert példázatok jönnek egymás után, amiről lehet prédikálni, és amikor az egyházi esztendőben olyan sokszor tapasztaltuk, hogy Ószövetség és Ószövetség, és karácsonykor is Ószövetség, és mindig Ószövetség, akkor utána egy kicsit ilyen fellendül, vagy felüdülés példázatokkal foglalkozni, főleg, hogy múlt héten is példázat volt itt a szószéken, az alapigénk is. Ráadásul mind a kettő a szőlőmunkások példázata múlt héten is egy nagyon jól érthető példázat volt, és ez a példázat, Jézusnak ez a példázata is olyan, ami hát szóval nagyon egyszerűen megérthető. És az érthetőséget az adja, hogy hát az igehirdetésnek az a feladata, hogy kibontsa az igét, aktualizálja, mit jelent ez ma az én életemben, a mi életünkben. De ennek az igének a könnyebbségét az adja, és ezért mondom, hogy el vagyunk kényeztetve, mert ezt Jézus megmagyarázza, hogy ez azt jelenti, hogy olyan sokszor mi igehirdetők azért az esetek nagy részében sötétben tapogatózunk. És hogy tulajdonképpen ezt jelenti-e, vagy azt jelenti, mire gondolt itt a mester, hát ez olyan, mint az irodalmára, hogy mire gondolt itt a költő, és akkor kutatjuk, és nagy összefüggésekbe próbáljuk behelyezni, ezért szoktam mindig prédikálni a kontextus fontosságáról, hogy hol hangzik el, kik előtt hangzik el, milyen történelmi korban hangzik el. Szóval számtalan tényező nehezíti azt, hogy megértsük, hogy miről szól bizonyos bibliai ige, egy textus, de nagyon kevés olyan ige van, amit Jézus megmagyaráz. És az is nagyon különleges, hogy vajon miért ezt a példázatot magyarázza meg Jézus? Biztos vagyunk benne, hogy ennél sokkal többet megmagyarázott, de valamiért a többit nem írták le. Egyébként nagyon sokszor Jézus talán meg sem magyarázza, hanem elmond egy példázatot, és akkor utána hangosan fölkiált, hogy akinek van füle, a hallásra hallja. Kicsit olyan nehézé is teszi ezt a mondatot az, hogyha belegondolunk, hogy hát aki érti, érti, aki nem érti, nem érti. Akinek van füle, hallja, akinek meg nincs, az nem hallja. És el vagyunk kényeztetve azért, mert most mi a tanítványoknak a leírásában olvashatjuk ezeket az igéket. És hála Istennek, hogy a tanítványoknak ezt Jézus elmagyarázza, félrehívja őket, figyeljetek, ez azt jelenti, hogy Ugyanakkor az is eszembe jut, hogy nem lehet-e, hogy azoknak az embereknek, akik hallják, és akik odáig hallják ezt a történetet, hogy akinek van föl a hallásra hallja, nem lehet, hogy nekik nagyobb szükség lett volna arra, hogy elmagyarázza nekik, hogy ez a példázat pedig azt jelenti. Lehet, hogy túl szájbarágos lett volna. Lehet, hogy túlságosan leegyszerűsítés lett volna. Lehet, hogy túlságosan beszorította volna a jelentését arra, hogy ezt jelenti, és más tulajdonképpen nem jelenthet. Ráadásul Jézus itt még fel is kiált, ugye? Nem csak szól, hanem a Szentírásban, az evangéliumban fel is kiált. Ezt a szót olvashatjuk. Akinek van füle, hallja. Majd a sajátjának elmagyarázza a példázatot. Amikor mi ezt igehirdetőként olvasunk egy ilyen példázatot, akkor nagyon megörülünk neki, mert azt mondjuk, hogy hát itt tulajdonképpen végeztünk, és a prédikáció befejeződhetne, hiszen Jézus kifejti, nekem már nem kell. Milyen jó, hogy végre egy olyan ige, ami nincsen kiszolgáltatva a bibliaolvasó egyéni gondolatainak, teológiai nyomvájúinak, gondolkodási sémáinak, hanem hát Jézus megmagyarázza, ezt jelenti. És mehetnénk is haza, hogyha nem tenné föl valaki azt a kérdést, amit egyik korábbi gyülekezeti tagom még az előző szolgálati helyemben mindig, amikor már nagy, magas teológiáról volt szó, akkor ő mindig felállt, és akkor azt mondja, hogy na jó, van lelkész úr, ez nagyon szép és jó, de mit jelent ez a mi életünkben? És akkor ez a mit jelent a mi életünkben, ez mindig valahogy kijózanító lakhat ránk, amikor a Szentírás tanulmányozzuk, hogy rendben, Jézus megmagyarázza, én ezt értem. Értem, hogy mit jelent ez, de mi közön van hozzám? És itt kezdődik az igazi igeolvasási kaland, és itt kezdődik az, hogy Jézus segít és ad ma valamiféle magyarázatot, valamiféle nyomvájút, valamiféle segédletet, vagy vonalvezetőt arra, hogy átgondoljuk, hogy mit is jelent ez a példázat, de hogy ebből hogy lesz aztán az én életemben is valóságos és releváns mondani való, az már az én egyéni munkám és imádságom és gondolkodásomnak az eredménye. Hiszen ezek a példázatok, ezek egytől egyig olyan példázatok, amik nem zárulnak le. Tehát a Biblia az a világ legmodernebb könyve. 1000 év alatt íródik, igen, de ezek ma is játszódnak, ezek a történetek. A szőlőmunkások múlt héten mi is benne vagyunk, mi is munkások vagyunk. Ebben a példázatban mi is benne vagyunk. Tehát nem egy ilyen ismeretanyagot kell ilyenkor néznünk, hogy ez azt jelenti, hogy, hanem nekem most itt mit jelent. És így érdemes megnéznünk ezt a példázatot, ahogy Pál apostol is mondja, hogy hát ez egy élő ige, ez nem egy halott betű. Ezek nem csak úgy leírt történetek, hanem hozzánk szól. És akkor kezdjük úgy a kalandunkat, vagy a kutakodásunkat, hogy megnézzük először abból a szemszögből, a magvetőnek a szemszögéből, hogy miről is szól ez a történet, és tulajdonképpen hol vagyunk mi ebben benne. Mert jó, tudjuk, hogy az Istenről van szó, legalábbis Jézus ezt mondja, hogy ez az Istenről szól, aki a magokat, mint az igét így gondolkodás nélkül gyakorlatilag bárhová elhinti és szétszórja. De hogyha megnézzük ezt a szétszórást, akkor ez tartogatja az első meglepetés számunkra, hiszen mondhatnánk azt, hogy hát testvérek, ez a magvető, ez nem egy túl alapos ember. Most vonatkoztassunk kicsit el attól, hogy most ez, mintha Istenről szólna. Próbáljuk meg máshonnan nézni. Hogy ez a magvető, csak hogyha belegondolunk ebben, jön a magvető, és elkezdi szórni a magot, elkezdi hinteni a magot, nem gondolkodik azon, nem nézi, hogy ez milyen terület, jó terület, rossz terület, gyakorlatilag szétszórja a magot. Azt mondhatnánk erre a magvetőre, hogy nem egy túl alapos ember. Nem egy túl sokat gondolkodó ember. Nem túlságosan sokat gondolkodik azon, hogy hol éri meg, hogy hova összpontosítsa a magvetését. Micsoda pocsékulás az, amit itt végez, hiszen ez a magvető ez jól tudja azt, hogy hát van a föld, azért ehhez nem kell túl nagy mezőgazdasági ismeret. Tehát ezt még én magam is tudom, hogy van a föld, és van a járda, meg van a sziklás hely. És amikor én akarok mondjuk dugványozni, akkor nem a sziklás helyen kezdek el ott kapirgálni, meg a magot se oda szórom, hanem megkeresem, hogy hol van a jó föld, ahova megéri vetni, meg megéri szórni. Ő tulajdonképpen pocsékolást végez. Amikor a gyöngyös közben tavaly a Barbara lelkésznő kitalálta, hogy milyen jó lenne, hogy ilyen mezei virágokkal szórnánk be az egész gyöngyösközi parlagon fel, lévő területet, ahol nem gazdálkodunk, ott a közösségi kertünkbe, akkor vettünk ilyen mezei virágmagokat. Hát tudják a testvérek, hogy mennyibe kerül egy zacskó mezei virágmag? Hát borzasztóan drága. Drágább, mint amennyire gondolna az ember. Na mindegy, megvettük, nagyon szép, jó lesz. És a gyerekeink kitalálták, amíg nem néztünk oda, hogy ők azzal a dobozzal akarnak játszani, amiben ezek a drága vetőmagok vannak, vagy ilyen szép, és akkor kiszórták a járda közepére, és akkor elkezdtek vele játszani. Hát mi olyan bosszúsak voltunk, hogy ez a drága mag ott a járda közepén, hát én az életben nem fog kikelni. Hát itt semmi esélye nincs ezeknek a magoknak, akkor szépen, mert összegyűjtöttük, és akkor kiszórtuk aztán, és nagyon szép is lett egyébként ott a gyümölcsfás rész. De hát önképpen bosszúsak voltunk, mert azt gondoltuk, hogy gyerekek, hát ne pocsékoljuk már a magot. Hát ez egy drága vetémag, hát ez ne pocsékoljuk. Hogyha meghallom ezt a szót, hogy pocsékolás, nekem rögtön nagyszülői, szülői intelmek sokasága jön elő, hogy a nagyszülők megtanították, meg beszéltek arról, hogy nem szabad pocsékolni, miért nem szabad pocsékolni, mi is tanítjuk a gyerekeket, meg kell lenni, azért meg kell lenni, ételt nem dobunk ki. A pocsékolást, mint szót, én pozitív kontextusban még az életben nem hallottam használni. Tehát, hogy valaki arra buzdított volna, hogy pocsékoljunk, én ilyennel még soha nem találkoztam. Ugyanakkor Jézus példázatában pedig ez történik. Hogy mi történik? Hát pocsékolják a magot. Minden, nem gondolkodnak, hogy ide jó, oda meg nem jó, szétszórják bárhová és számolatlanul. És itt az indíték az igazán lényeges, és szerintem ebben áll a magvetőnek a lényege, meg a példázatnak a lényege, hogy miért szórja szét a magokat? Nem azért, mert nem becsüli, hanem ellenkezőleg. Nagyon is becsüli azokat a magokat. Azért, mert nagyon is fontos számára az a mag, és minden hely, ami az övé, a magvetőé, ott ő esélyt akar adni neki. Hát essen a járdára, ha nem vet oda, nyilván kevés eséllyel fog kikelni, de ha meg se próbálja, biztos nem fog sikerülni. Nagyon is becsül, és nagyon is fontos neki. Nem mond le az útról, nem mond le a tövisekről, nem mond le a nehéz emberről, nem mond le a könnyű emberről, aki az Úristen, aki a szeretetét, a kegyelmét hinti ránk. Nem mond le arról az emberről, akiről a családja is azt tartja, hogy hú, hát ez olyan végtelenül magas ember, hogy az semmit az égvilágon nem lehet neki mondani. Ez még életében nem fogadott meg semmit, amit mások mondtak neki. Hát ez az út, ez a sziklás hely. És Isten teljesen máshogy gondolkodik. Mi úgy gondolkodunk, hogy hát oda nem vetünk, hát miért vetnénk? Miért szórnánk oda magot? Ha átfordítjuk ezt, hát a nagypapa az egy nehéz ember, hát neki nem kezdjük el mondani ezeket a dolgokat, hát már rá is hagyjuk, hogy jó van, papa, jól van. És esélyt sem adunk neki, hogy valahogy jó legyen. Esélyt sem adunk neki arra, hogy valamit megértsen, vagy valamit mondjunk neki, és a kapcsolat létrejöjjön. A magvetőnél ez az első és nagyon fontos dolog, hogy nem nézi azt, hogy ahova megy, az ott megérje. Ő nem végez valószínűségszámítást, ő nem mérlegelő, nem gondolkodik úgy, hogy ott megérdemli, az meg nem érdemli meg. Az biztos jó lesz, az meg nem lesz jó. Nem nézi, hogy ott ennek van-e értelme. Na, ez az emberi gondolkodás, ez az emberi számítás, hogy mi mindig úgy osztogatjuk a kincseinket, hogy átgondoljuk azt, hogy ez megéri, vagy nem éri meg. Hogy ahova nem éri meg, oda bele se teszem az energiámat. Ahova meg megéri, oda meg nagyon oda megyek. De ez egy nagyon emberi számítás. Hogy ezt nézzük, hogy mi az, ami megéri. Honnan tudjuk, hogy mi az, ami megéri? Mi tudhatjuk azt, hogy ott biztos nincsen helye a szeretetünknek? Hogy ott biztos nincs helye a megbocsátásunknak, az odafigyelésünknek? A pocsékolás az itt azt jelenti, hogy nem nézem, hogy annak milyen eredménye lesz, ahová esik, hanem azt nézem, hogy hol nincs még mag. Hol nincs még az én szeretetemből egy darab mag. Hol nincs még az én figyelmemből. Hol nincs az én odafordulásomból még egy mag, és a magvető esélyt ad. Mit lehet tenni? Hát pocsékolni nagyon is kell. Testvérek, a megbocsátást, a szeretetet és a normalitást, azt ebben a világban pocsékolni kell. Ebben a világban mindenkinek oda kell adni, ahol, amit látunk és akivel összeakad az életünk. Egyszerűen nem mondhatjuk azt, hogy valakinek nincsen szükség az én szeretetemre. Nem mondhatjuk azt, hogy idején nem akarok szeretetet áldozni. Az, hogy időt mennyit áldozok, emberi számítás. De hogy nekem ott is meg kell próbálnom szeretni, ami reménytelen. Ott is meg kell próbálnom megbocsátani, odafordítani a tekintetemet, amit én emberileg reménytelennek tartanék. Nagy baj lenne, hogyha mindent ilyen emberi mércével mérnénk. Milyen nagy probléma lenne, hogyha mindent ilyen oldalról közelítenénk meg, hogy itt megéri, az meg nem éri meg. Mert felveti azt a kérdést, hogy én honnan tudom, hogy valami nem éri meg? Honnan tudom, hogy oda nem érdemes szeretetet fordítani? Nincs olyan hely, amire én azt mondhatom, és ezt biztosan kijelenthetem, nincs olyan hely, amire én azt mondhatom, hogy itt még az én szeretetemből ne férne el egy kicsi. Mindenhová kell ebből adni. És aztán, hogy azután mi történik? Na ez az, ami már nem a mi dolgunk. És ez az, ami már egyedül az Úristen területe, hogy ott szárba szökken, vagy annyiban marad, vagy mi történik vele. Jézus ebben a példázatban leválasztja azt a gondolkodást, hogy mi lesz akkor, megéri-e valamit csinálni, és megéri-e oda tenni valamit, leválasztja az eredménytől. Azt mondja, hogy te szórjad a magot, te szeressél, te bocsássál meg, te figyeljél oda. Ez, amit te meg tudsz tenni. És innentől kell átadni a terepet az Úristennek. Hogy most jön az Úristen. Hogy aztán az hogy szökken szárba, az nem a te dolgod, az nem a mi dolgunk. Az már az Úristennek az dolga. Hát micsoda nagy bizalom is kell, hogy én oda tudjam adni az Istennek ezeket az ügyeket. Micsoda nagy bizalom is kell, hogy én azt tudjam mondani, hogy Uram, én eddig tudtam szeretni, nagyon próbáltam, és eddig szerettem is, de most már te jössz. Most már te is szeressed őt. És biztos, hogy szereti őt, de innentől az Úristen átveszi az ügyet. És abban is biztos vagyok, hogy Isten nem azt fogja számon kérni rajtunk, hogy abban a másik emberben miért nem növekedett fel a szeretet. Hogy abban a másik emberben miért nem sarjad ki az az energia, vagy az a maga, amit én ott elültettem. Ha csak pont, csak akkor kérje számon Isten, hogy a pont azért nem növekedett fel benne, mert én nem szerettem, én nem tettem meg azt, amit kell tennem, én nem bocsátottam meg. Hogyha nem hullott mag, hogyha nem volt megbocsátás, odafigyelés, rááldozás, akkor az már az én felelősségem lesz. De az én feladatom az, hogy pocsékoljam Isten szeretetét az ő képviselőjeként, és aztán bízzam rá az ügyet, hogy ez innentől az ő feladata, és bízzak abban, hogy ezt ő meg is teszi. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy olyan nehéz az, hogy sokszor ezt összekeverjük. Mi azt mondjuk, hogy hát ez egy olyan nehéz ember, hát ezt szeresse más, ezt vigasztalja más, ezt nevelje más. Én majd akkor beszélek vele, ha normális lesz. Én majd akkor foglalkozom vele, ha már valamiféle csíra legalább kihajtott a földből. Van valamiféle eredménye annak, amit belefektettek mások. Isten pocsékolja a szeretetét, mert azt gondolja, hogy nem lehet előre tudni, hogy mi és hol fog kikelni. Ezt nem lehet előre tudni. Nem lehet előre tudni. Talán a legjobban a gyerekeken, meg a gyereknevelésben lehet ezt, akinek van gyerkőce, unokája, tudja ezt a legjobban lemérni, hogy ott lehet a legjobban ezt gyakorolni, hogy valamikor ezerszer mondunk nekik valamit. Tehát nálunk a cipők. Megérkezel, édes kicsi csillagom, rakjad légy szíves azokat a cipőket oda a cipőszekrénybe. Ne csak úgy megérkezni, hogy szétdobálj, hát így szokták. És akkor ezerszer elmondjuk, és jó, és semmi, elmennek. És meg se hallják, ugye ez a sziklás hely, meg se hallják. Elmennek a nappaliba, a gyerekszobába. Aztán van az, amikor jó, ezerszer könyörgünk, végre berakják. Na ez, amikor már úgy kicsit úgy a mag szárba szökken. És akkor az ezredik után, mi még nem tartunk ott, szerintem valahol a 500-nál, 600-nál tarthatunk, de az ezredik szó után szerintem, vagy nyugtassatok meg, hogy ugye el fog következni az, jó van, látom a bólogatót. Helyeket, hogy el fog következni az, amikor ezerszeres termést hoz, százszoros termést hoz az, hogy én ezerszer könyörögtem, hogy rakja el a cipőjét, amikor megérkezünk, és hazérkezünk, és elrakja. Hát ez a példázat, a jó földbe hullott mag. hogy ezerszer próbáltam, és a mag egyik része ide hullott, a másik oda, és van, ami jó földbe hullik, és az ki kell, és az ezerszeres termést hoz, mert onnantól ezerszer jó fogja elrakni a cipőjét. Lehet, hogy én ezerszer mondtam neki, de aztán eljön az én időm, és már soha többé nem kell neki mondanom, hanem majd lesz unokám, és akkor majd megint kezdődik előről, ugye. Tehát ez majd a gyerekeimnek az ügye lesz. Szóval nehéz sokszor így látni, de talán segítenek nekünk ezek a példák abban, hogy a szülőség is megtanít, hogy nem minden azonnal esik jó földbe, és nagyon sokat kell, nagyon sok magot kell ahhoz hinteni, hogy amikor valami megtalálja a jó földjét, és ott kihajtson. De hogyha megtalálja a jó földet, akkor százszor annyit hoz. És hát, kedves testvérek, nem így van ez velünk is, hogy ne csak a saját gyerekeinkkel mérjük le ezt a példázatot, hanem önmagunkon is, hogy nem feltétlen kell itt külön embereket látni, hogy én az az ember vagyok, aki a jó föld, hiszen én minden vasárnap itt vagyok. Hát ez a példázat, ez nem a mi életünkről is szól. Hogy nem arról szól, hogy a mi életünkben sem esett azonnal jó földbe a mag. Hogy a nagymamánk, hogy az édesanyánk, hogy a lelkészünk hányszor és hányszor hívogatott templomba, ifire, konfirmációra, mindenhová, és akkor én jöttem is, kényszeredetten jó van, jövök, mert már nem bírom elviselni, hogy anya még egyszer elmondja, hogy gyerünk, akkor menjünk el valahova, templomba, vagy menjél el ifi órára. És a sok próbálkozás után szárva szökken valami. Hogy annyi mag hullott a mi életünkben is hiába, és ott van az a bölcs édesanyánk, az a bölcs nagymamánk, az a bölcs lelkészünk, vagy bárki, aki nem adta föl, és nem mondta azt, egy lelkész nem úgy hívogatja az embereket ifire sem, hogy gyertek ifire, és akkor nem jönnek, hát kész, nem jöttek. Hát én már erre rájöttem az ifjén, hogy ezeknek hetente el kell mondani ezeknek a drága ifjúknak, hogy gyertek ifjére, és akkor vannak, akik már jönnek, de vannak, akik majd a 10. után fognak jönni. Lehet, hogy azért, mert Patrik bácsi, most már fejezzem, nem bírom áldása, jó, elmegyek egyszer, de ott ragad. Van értelme ezeknek a maghintéseknek is, mert ott van, mert ezek mi vagyunk ebben a példázatban, hogy ezerszer mondták, és nem jöttünk templomba, és aztán ott vagyunk mi is, amikor arról van szó, hogy a madarak felkapkodták, hogy jó földbe esett, persze, csak utána kiragadták a madarak, hogy jöttünk templomba, hú, de lelkesek vagyunk, szolgálatot is vállalunk, mindent. Hát aztán 3-4 hét után már az ember elmaradozik, meg inkább marad otthon vasárnap, mert az kényelmesebb, nyilván nem kell felöltözni, meg kikelni az ágyból. De akik itt vagyunk, azok nem azért vagyunk itt, mert emberek, meg a jó Isten folyamatosan azért dolgozott a mi életünkben, hogy legyen ez nekünk fontos, az igehallgatás, az éneklés, a közösség, az imádság. Hát nem ezért dolgozik az Úristen minden nap, és nem nézi az Isten azt, hogy hát ennek a drága testvérnek már ezerszer mondtam, hogy ezerszer üzentem mindenkin keresztül, a nagymamáján keresztül, a édesanyján, édesapján keresztül, hogy jöjjön templomba, csatlakozzon a közösséghez. Ha van valami, akkor amit pocsékolni kell, akkor az ez. Van, aminél nem kell nézni, hogy hova esik a mag, hanem egyedül az Istenre kell bízni. Kedves testvérek, végül pedig úgy látom, hogy ez a példázat, ez a nagy lelkűségről, Istennek a végtelen, folyamatos hívogatásáról szól, amiben mi magunk vagyunk azok is, akiket Isten valakin keresztül szólít, sok emberen keresztül, és mi magunk vagyunk azok is, akiket Isten felhasznál eszközeként arra, hogy másokat szólongassunk, mások életébe képviseljük a szeretetet, szeressünk, pazaroljuk a szeretetünket, mert tulajdonképpen ez az, aminek lesz értelme később, és ami ezerszeres és százszoros termést fog hozni. Ámen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, megvalljuk előtted, hogy olyan sok embert kellene szeretnünk, akit nagyon nehezen tudunk szeretni. Olyan sok helyen kellene megbocsátanunk, irgalmat gyakorolnunk, ahogyan te is megbocsátasz, irgalmat és kegyelmet gyakorolsz irántunk, és ez nekünk olyan nehezen megy, mert számolgatunk, és azt számolgatjuk, hogy hol éri meg, hol nem éri meg, hol van nagyobb eredménye, és hol nem lesz eredménye. Istenünk, add, hogy el tudjuk engedni ezt a gondolkodást. Add, hogy szeretni tudjuk az embereket, szeretni tudjuk önmagunkat, szeretni tudjuk a családunkat, hogy tudjuk pazarolni, pocsékolni a szeretetünket, hiszen ennek van talán értelme ebben a világban. Így áldj meg és hallgass meg bennünket, Urunk. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.